Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünkön örvendezzünk és áldjuk a mi Urunkat, Istenünket, a 264. számú dicsérettel dicsérjük őt, a 264. számú dicséretnek, ha már így belefogunk, fennállva három versét is énekeljük el. Nagyon szép, dinamikus ének, gyorsan a végére fogunk jutni. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünket elfoglalva Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk. A 19. Zsoltárt énekeljük. 19. Zsoltár, kicsit hosszabb ének, ezért leülve fogjuk énekelni ezt a 7 verset. Genfi Zsoltár, az első 150 éneket Zsoltárnak nevezzük, mert Genfben készült el először Calvin János útmutatása alapján, és ott szereztek hozzá dallamokat, de Szenci Molnár Albert magyarította, és azóta olyan magyarnak érezzük ezeket a genfi zsoltárokat. És most így magyarul fogjuk énekelni a 19. Zsoltárt, egy gyönyörű dicséret. Istennek nem volt szívem, hogy valahol abba hagyjuk. Énekeljük végig, úgy emlékeztem, hogy a gyülekezet szeretett énekelni a Covid előtt. Aki nem tudja, meg is tanulja a végére, 19. Zsoltár, az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai 20. úrnapjára első kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
20. úrnapja. 53. kérdés. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem is igaz hit által Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tett, vigasztal és velem marad mindörökké.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében a 11. rész 25. versétől a rész végéig, valamint még hozzáolvasom a 12. résznek az első két versét. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt, a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedelmességük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin könyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki előtt lett, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony, tőle, általa és érte van minden, ővé a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, neked adunk hálát ezért a mai napért. Köszönjük, hogy eléd jöhettünk, eljöhettünk a testvérekkel együtt a te házadba, hogy a te igédre figyeljünk, hogy halljuk a te üzenetedet, a hitünkben épüljünk, és a kérdéseinkre, könyörgésünkre választ kapjunk, és azzal a reménységgel mehessünk otthonainkba és dolgunkra, hogy te vagy a mi megváltó Istenünk, aki örökké velünk maradsz, aki megtartasz bennünket, és meg tudsz segíteni minden nehézségek között. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy te rád figyelhetünk. Urunk, te tudod, hogy honnan jöttünk, s hová megyünk. Nem csak azt, hogy mi a történetünk, hanem azt is, hogy mi a holnapi nap, amely ránk vár. Mi nem tudjuk. Nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy bármi történik, hozzád tartozunk. A te kegyelmed által fordulhatunk hozzád, és ez a kegyelem megmarad rajtunk, a te népedem, megmarad mindazokon, akik segítségül hívnak mindörökké. Jöjj most, Urunk, a te szent lelked által, áld meg, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket a te igéddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a mostani énekeskönyvünk, amit mi használunk, annak az utolsó 512. dicséretét keressük meg. És miközben éneklünk, a gyermekek a gyülekezeti terembe mennek, Bozsóki Zoltán fogja lekísérni őket. Szeretettel ajánlom mindenkinek a gyermekfoglalkozást, a gyermekistentiszteletet. Az istentisztelet után ott újra lehet velük találkozni. A kisebbeket a szülők vagy nagyszülők is elkísérhetik, akik még nem ismerősek nálunk. Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki még nem konfirmandus, ezt a lehetőséget. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Római Levél 11. része vége, 12. része elején, melyből most egy igét, egy mondatot újra olvasok, a 11. rész 36. versét, bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindenek előtt egy kis technikai rész. Az van írva ide, hogy amen, azért olvastam el. Nem szoktam az ige után amen mondani, mert az kicsit olyan, mintha azzal befejeztük volna, pedig majd a végén, az ige hirdetés végén mondunk áment. Református hitvallásunk szerint Isten igéjének hirdetése, Isten igéje, tehát akkor nem úgy van, hogy az ige ott véget ér, mert szokták mondani, eddig Istennek igéje, azután is Istennek igéje, tehát az ige hirdetés is Istennek igéje. Szóval így van, és hadd olvassam el még egyszer, mert gondolom mindenki elfelejtette ezt az igét, miközben itt magyaráztam az áment. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Gyönyörű ez a szakasz is, a Római Levélnek ez a szakasza, mégis textusnak ezt választottam, mert annyira szép és annyira kiemelkedik, és annyira fontos, és annyira előre áll, ami számunkra ez a dicsőítés, ami itt van. Isten dicsőíti az apostol, őt dicséri, mondja övé a dicsőség, és ez máskor is olykor előfordul a levelekben, olyan, mint hogyha vége lenne a levélnek, de nincs vége, csak egyszerűen Istent dicsőíti, egy-egy dicsőítés hangzik el, valami, amiben Isten nagyságát, hatalmát, fenségét megemlíti, és valahogy úgy, amikor bizonyos gondolatsor végére jut, akkor mindig oda kerül egy ilyen dicsőítés. És azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű idézet, és egy nagyon, nagyon nagy igazság is egyszerre, hiszen hiszem, Istennek kell az első helyen állnia, és olyan jó, hogy nem csak hogy az első helyen áll, hanem az ő szeretetével, az ő kegyelmével áll az első helyen, de mindenek előtt a minden hatóságával, hogy ő valóban Isten, valóban ennek a világnak a teremtője. Bizony tőle, általa és érte van minden. Bizony, ilyen kicsinyek vagyunk, ilyen aprók, ilyen porszemek. Az Isten, aki ezt a világmindenséget alkotta, aki ezt fenntartja, aki igazgatja, aki az ő jó tetszése és akarata szerint dönt minden felől, aki nekünk ajándékozta az életet, ő az, aki a dicsőség. Ő az, aki mindenek előtt áll, és az, aki mindenek felett áll. A legelső, és egyszerre, aki a legnagyobb hatalom is. És az olyan jó dolog, hogy nekünk a mi Istenünk az olyan Isten, aki az ő kegyelmével jelent meg számunkra. De mindenütt a kegyelmével jelent meg, nem csak a mi számunkra, hanem az egész Bibliában azt látjuk, hogy ő egy kegyelmes Isten, habár igaz, hogy igazságos Isten is, de mindig ott van a kegyelem is. Igazságos Isten, mert az első emberpárnak el kell hagynia az Édenkertet, sőt, meg is kell halnia. Nagyon csodálatosan folytatódik egyébként maga a történet, mert gyermekeik születnek, ez a következő része ennek a történetnek, vagyis a gyermek pedig Isten áldása, és rögtön ott van az Isten áldása, és az Istennek a gondoskodása az embernek az életében. És miközben elterjed a bűn, és Isten már azon gondolkodik, hogy megbántam, hogy embert teremtettem, és ezért el fogom pusztítani az élőket, akkor kiderül, hogy ott egy Noé, akiért Isten megkönyörül az emberen. És ez később is sokszor így van, kiválaszt magának egy népet, de ez a nép, a zsidó nép nem mindig azt teszi, amit kellene. De ugyan van büntetés, de van hazatérés, van szabadítás, van, hogy a maradék megtér, van, hogy hazatér a maradék, van, hogy megtart magának Isten mégiscsak kegyelemből, megőrzi ezt a népet. Valahol ott van Istennek a nagyságában az ő szeretete és az ő kegyelme. Persze, természetesen ő Isten, erre nem lehet megfeledkezni. Amikor azt olvastuk, hogy a bűn miatt kijönti a római levél elején a haragját minden emberre, azt jogosan teszi, hiszen ő az Úr, ő a Teremtő. De milyen csodálatos dolog, hogy mi nem úgy állunk itt az Isten előtt, mint akitől itt most rettegnünk kellene, bár félni kell az Urat, de nem rettegnünk kell tőle, hogy megbüntet bennünket, mert hozzánk nem ez a büntetéssel, hanem a kegyelemmel, az evangéliummal, az örömhírrel jött. Mi a különbség, hogy rettegni az Istentől, meg hogy félni az Urat? Hát ha rettegek az Istentől, akkor nyilván nem látom meg az ő kegyelmét. Félni az Urat azt jelenti, hogy tudom, hogy ő kicsoda. Tudom, hogy ő Isten. Tudom, hogy ő az egyetlen Ura ennek a világnak. Tudom, és ezzel tisztában vagyok, és tudom, hogy nem vagyunk egyenrangúak. Tudom, hogy én egy teremtmény vagyok. Tudom, hogy tőle függök. Minden tőle függ. Ezzel tisztában kell lennem. Ezt jelenti félni az Istent, tudomásul venni nagyságát, hatalmát, tudomásul venni a magam helyzetét is, de az Isten félelemben valahol ott van valami titkos ismeret is azért, arról, hogy ez a hatalmas Isten valahogy mégis olyan Isten, akinek én fontos vagyok. Én azt gondolom, hogy az Isten félelemben ez is benne van. Ez nem a rettegésnek az alkalma, hanem ez a bizakodásnak az alkalma. De azért tudom, hogy hol van a helyem, tudom, hogy ő az első. Azt gondolom, hogy valahol bizonyára Pál apostol előtt ott lebegett, hát lebegni mondjuk kőtáblákon nem tudott, de az első parancsolat. Azt, hogy az első parancsolat azzal kezdődik, hogy a szabadító Isten, aki kihozta Egyiptomból Izrael népét, ez a szabadító Isten, ez azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és ne legyen előttem más Isten, hogy ő az egyetlen, ő az első, és ő kell, hogy legyen az életünkben is az első helyem. Szóval, hogy Isten legyen az első az életünkben, ő legyen az, akihez igazítjuk a járásunkat, és igazítjuk a mindennapjainkat. Erre tanít bennünket. Persze, természetesen úgy van ez, hogy miközben Isten az első az életünkben, kell, hogy az első legyen, közben ott van a magunk élete, annak a küzdelmei, ami az Istené, de mégiscsak sok olyan dolog, amit nekünk kell megoldanunk, majd erre is mindjárt látunk egy példát, hogy ezben hogyan próbálkozik, hogyan mutat példát az apostol. Van egy hatalmas Istenünk, aki mindenható és egyetlen Úr, és arra hívott el bennünket, hogy az ő dicsőségét szolgáljuk ebben a világban. Arra hívta el Izraelt, arra választotta ki, hogy megmutassa a kegyelmét, az irgalmát és a dicsőségét rajtuk. Mert nem ők voltak a legnagyobb, nem ők voltak a legokosabb, nem ők voltak a legengedelmesebb, de mégis a világnak látnia kellett, hogy Isten hogyan őrzi meg, és hogyan tartja meg ezt a népet, és hogyan vezeti ezt a népet. És hogy ez valóban olyan dolog volt, ami izgalmassá vált a világ számára, az is jelzi, hogy amikor körülbelül mondjuk így Jézus korában, tehát 2000 évvel ezelőtt, Izraelnek a vallása, a hite, az sokak számára a római birodalomban nagyon érdekes vagy vonzó lett, észrevették. Furcsa egy csapat volt, hiszen mindenki szobrokat imádott, mindenki ugye bálványok előtt mutatott be áldozatot, sőt maga a birodalomnak a császára is egy istenné magasztosult bálvány lett, aki előtt áldozatot mutattak be, csak ott voltak ezek a zsidók, ahol se szobor, hát ugye a zsinagógákban nem volt áldozat, csak a jeruzsálemi templomban, viszont volt olyan történetük, ami Istennel való történet, ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és sokak számára vonzó lett. És amikor vonzó lett, nyilván ez se véletlen Isten szemében, mert amikor vonzó lett sokak számára, akkor közeledtek hozzá, és milyen jó, hogy pont akkor jött az evangélium, és így őket is meg tudta szólítani. Ő az első, ő a legnagyobb. Hol van a sorrendben Isten az életemben? Hol foglal helyet? Mi az, amihez igazítom az életemet? Ugye az első parancsolat, az Úr az, aki az első kell, hogy legyen. Az ő dicsőítése, az, hogy hozzátartozom, az mit jelent? Ugye a kérdés az, hogy hogyan élek, hogy én akarom-e használni az Istent, vagy az Isten tud engem használni az ő ügyében. Mert kicsit olyanok vagyunk, olyan világban élünk, hogy mi akarjuk használni a dolgokat. Ez természetes is egyébként, csak az Isten nem ilyen. Tehát amikor legutóbb egy új telefont kellett vásárolnom, akkor megnéztem, hogy mit tud, mire lehet használni, mire jó ez, milyen lehetőségei vannak. Az egyik presbiter mondta, hogy rendes kamera legyen rajta, mert sok gyülekezeti alkalom van, nem baj, ha jó fotókat tud csinálni. Ez is egy szempont. Mire lehet használni? Mit tudok vele kezdeni? De az Isten nem ilyen. Az Isten nem olyan, mire lehet használni, mit tudok vele kezdeni. Pedig néha így közelítünk hozzá. Mire jó? Mire tudom használni az Istent? Néha használom. Azt mondom, hogy Uram, amikor baj van, akkor gyere segíts. Akkor, amikor azt gondolom, hogy van egy gyermekem, akkor hát azért biztos, ami biztos, ki tudja, mi jön, még kereszteljük meg. Amikor elindulok, vannak, hogy még a házasságát is megáldatja, képzeljétek el, testvérek. Én is így voltam vele. Szóval, hogy áldást kérünk Istentől. De persze valahol a mindennapjainkban nem tekinthetünk Istenre csak úgy, mint akitől csak kérünk, mint aki csak azért van, hogyha kell, akkor ott legyen. A pogányok így gondolkodtak. Biztos, ami biztos. Hát vannak ezek az istenek, nem baj, ha jóba vagyok vele. Az áldozatot ezt szolgálta. Néha sajnos a keresztény ember is így gondolkodik, hogy hát nem baj, ha nem vagyunk rosszba az Istennel. Azért túlzásba nem kell vinni, de nem baj, ha nem vagyunk rosszba. Néha szükség lehet rá, és néha szükség is van rá. És milyen csodálatos egyébként, kedves testvérek, hogy amikor így gondolkodunk, hogy néha szükség lehet rá, és amikor tényleg szükség van rá, és összeomlunk előtte, és leborulunk előtte, akkor nem csak, hogy segíteni tud, nem csak, hogy mellénk tud állni, nem csak, hogy erősíteni tud, még hitre vezetni is tud. Hogy sokszor ezekben a nehézségekben még az ővé is tudunk lenni. Még meg is tud változni ez a helyzet. Szóval nem én használom az Istent, nem az Isten használ engem. Használ engem az Isten? Mire használ? Felhasznál engem az evangélium terjedésében, a bizonyságtételben? Használ valamire? Akar használni? Hagyom, hogy használjon? Tőle, általa és érte van minden, ővé a dicsőség. Mi ennek a mindenható Istennek vagyunk a népe. akit elhívott, akit kiválasztott, akit üdvözített, mi hozzá tartozunk. Ez egy csodálatos ajándéka Istennek mindenki számára. Egy példát látunk ebben a szakaszban arra, hogyha van egy probléma, akkor azt Pál apostol hogyan próbálja megoldani. Már mondtam, hogy úgy tűnik, hogy ez a probléma tőlünk távol van, de talán a megoldásából tudunk tanulni. A probléma a zsidó keresztjének és a nem zsidó keresztjének között van. Hát, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, azt mondhatnám, hogy a nem zsidó keresztjének körülbelül úgy tekintettek a zsidó keresztjénekre, mondom, nagyon le van egyszerűsítve, hogy ti vagytok a múlt. Hát ez a régi. Ugyan már, hát ez már meg van haladva. Hiszen most Jézus Krisztusban kell hinni, vagyis ami mögöttünk van, azzal már nem kell foglalkozni. Néha egyébként ma is előjönnek ezek a gondolatok, ugye az Ószövetség, azzal nem kell foglalkozni, elég nekünk az Új Szövetség, pedig ha egészen meg akarjuk Istent érteni, pont a római levél is mutatja, Istennek az üzenetét akarjuk jobban megérteni, akkor igenis értenünk kell, hogy honnan, hová vezetnek a dolgok. Szóval úgy tekintettek rájuk, hogy az meg van haladva, főleg, hogy sokan nem hisznek közülük Jézusban, még Krisztus követők vagyunk. Aztán a másik oldalról meg úgy tekintettek ezekre a pogány keresztjénekre, hogy hát kik vagytok ti, honnan jöttetek. Hát nézzétek csak nekünk, micsoda múltunk van, micsoda történetünk van az Istennel. Ti meg most ide jöttök, és azt gondoljátok, hogy csak úgy beültök a helyünkre. Ez egy ilyen vita volt a római gyülekezetben, és a korban is egy egész érdekes vita. Mit mond Pál? Azt látjuk, hogy bizony nem egy egyszerű kérdés. Nem lehet két mondattal elrendezni. Ma is felteszik ezt a kérdést, hogy na, és mi lesz Izraellel? Akkor most üdvözülni fog Izrael, vagy nem fog üdvözülni Izrael? Ugye erre azt várják, hogy igen, meg nem legyen a válasz. Hát olvassák el a római levelet, erre a kérdésre keresi Pál a választ, és hát nem olyan egyszerű a helyzet, vannak bonyolult helyzetek, vannak bonyolult kérdések. És a mi életeinkben is, az életünkben is azért vannak nehéz helyzetek, és nehéz kérdések. Vannak elvi pillanatok, elvi helyzetek, elviekben megoldandók, és vannak olyanok, amik egyszerűen az életünknek a küzdelmeiből fakadó helyzetek, amikor valamilyen döntést kell hozni, és hogyan fogjuk ezt a döntést meghozni. Egy nagyon jó képet használ, egy egészen izgalmas képet használ Pál apostol erre. Azt mondja, hogy nyilván ott az olajfa egy olyan fa, ami elterjedt ezen a vidéken, hogy van a szelid olajfa, ez Izrael, abból kitörettek ágak, és vad olajfa ágak lettek beoltva. Amikor először olvastam ezt a dolgot, úgy mondtam, hogy valami nem stimmel, lehet, hogy félrefordították, mert ugye felénk is előfordul, hogy oltanak, nem tudom, hogy valaki oltott-e már, ugye szemeznek, oltanak, de ez mindig úgy van, hogy van egy vad alany, és abba oltják bele azt, amit szeretnének. Emlékszem, hogy egyszer édesapám még olyat is csinált, hogy barackba oltott, azt hiszem, és minden ága másfajta barack volt. Három ága volt, három fajta barack, még ilyet is el lehet látni, játszani. De ugye az alany az valami erős volt, nem valami különleges, nem esített, mert azok jobban bírják a dolgokat, különösen a nem baracknak való szabolcsi éghajlaton és talajon. Szóval igazából valahogy nem értettem. Pedig pont ez a trükk ebben a képben, hogy a kép mondja el, amiről szó van, hogy Izraelnek a története, ami ott van végig, ebbe oltatik bele, ebbe kapcsolódik bele a pogányságnak a története, akik keresztjének lesznek. Ugye ez a kép elmondja azt, hogy igazából mi nem vagyunk, nem egy olyan dolog, ami előzmény nélküli a keresztjén hit. Nem egy előzmény nélküli a mi Isten hitünk, hanem ennek az előzménye igenis az Ószövetségben van, de valóban ehhez egészen életszerűen csatlakozik, tehát nem úgy, mintha egy különálló dolog lenne, és a kép azt is elmondja, nem úgy, mint ami megszűnne. Egyébként a kérdésre, hogyha valakinek ez a problémája, hogy kik üdvözülnek és hogyan, akkor ha tényleg probléma, akkor azt javaslom, hogy menjen misszionáriusnak, beszéljen azokkal, akikért aggódik, és tegyen bizonyságot előttük. Szóval keresi Istennek az akaratát, kutatja, próbálja megérteni, körbejárni, magyarázni Pál apostol, hogy mi az, ami segít ebben, mi az, ami támogatást ad. A célja Istennek az üdvösség. Az a célja, hogy Izrael is üdvözüljön, meg az a célja, hogy mások is üdvözüljenek. Istennek az a célja, hogy sokakat megmentsem. Olyan szépen mondja, hogy mindenkit egybezárt az engedetlenségre, hogy mindenkit üdvözítsen. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy minden egyes ember üdvözülni fog. Itt az üdvözülőkről beszél. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenki bármit is tesz, hit nélkül, Krisztus hit nélkül is üdvösségre jutna. Hanem azt jelenti, hogy Izrael akkor vált engedetlenné, amikor nem fogadta el Krisztust, a többiek pedig, amikor pogány módra Isten nélkül éltek. És mindenki engedetlen ilyen módon, de Isten mégis mindenkit, aki engedetlen, mert ez az embernek az alaphelyzete, hogy engedetlen, mindenkit üdvözíteni akar. Maga a problémánk az engedetlenséggel van. Azzal van a problémánk, hogy nem engedelmeskedünk Istennek. Hogy nem azt csináljuk, amit Isten mond, nem úgy élünk, nem úgy szeretünk, nem úgy bocsátunk meg, nem úgy figyelünk a másik emberre, hanem talán lehet, hogy az a gond, hogy gyakran a másik embert is használni akarjuk, és nem szeretni, úgy, ahogy Jézus tanít. Persze, nyilván ez a bűnnek a következménye, tehát erre tanít bennünket Pál itt, hogy hogyan forduljunk a másik emberhez, hogyan lássuk meg Istennek az akaratát, és hogyan értsük meg azt, amit Isten akar. Isten az üdvösséget akarja, mindannyiunknak az üdvösségét. Azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Mindenki az engedetlenségből indul, zsidók is, és nem zsidók is, és az engedelmességre akar bennünket elvezetni Isten. Néha nem egyszerű megérteni. Ahogy ez a helyzet is, ami itt le van írva, nem egyszerű. És biztos, hogy nem egyszerű választ adni. Sértődések vannak, vélemények vannak, kihívások vannak. Hogyan lehet ebben békét teremteni? Azt mondja, hogy ne az emberi dolgokra figyeljünk, hanem figyeljünk az Istenre. Talán ez lehet a megoldás sok helyzetben, hogy ne emberi módon szemléljük a dolgokat, ne emberi módon akarjunk megoldásokat találni, hanem Isten kijelentése alapján igyekezzünk megérteni azt, hogy mi a helyes, mi a jó, és hogyan kell ezt a helyzetet megoldanom. Ilyen az életünknek a helyzetei is. Akkor, amikor mondjuk nem működik egy házasság, amikor nincsen jó kapcsolata az emberek között, amikor a gyülekezetben nincsenek jó kapcsolatok. Mindig, amikor az emberi dolgainkra figyelünk, emberként próbálunk ebben eligazodni, akkor nehéz lesz. Mert nyilván mindenkinek igaza van a maga módján. Azt mondja Pál, hogy próbáljunk Isten akaratára figyelni. Mit is akar Isten velem? Hogyan akar engem használni? Mit akar különböző helyzetekben? Mit tegyek ebben a világban? Mit tegyek a családomban? Mit tegyek a gyülekezetben? Mit tegyek a szeretteim között? Mit tegyek ebben a városban? Mit tegyek a nemzetemben? Mit tegyek Európában? Mit akar tőlem Isten? Mi az, amit ő szeretne? Mi az, amit ő szeretne látni? Mert mindig azt szoktuk figyelni, hogy mit tesznek a többiek. És akkor azt könnyebb értékelni. De Isten azt akarja, velem akar valamit kezdeni. És ezért vettem ide egyébként ezt a harmadik részt is, illetve hát a harmadik gondolat részt a igehirdetésben, a 12. résznek az elejét, hogy végül is hogyan is működik ez. Azt mondja, hogy Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Vagyis, hogy azt mondja, hogy mi változzunk. Mi általában úgy gondoljuk, hogy változzon a világ. Változzanak a többiek. Változzanak a helyzetek. Hogy a mi problémáinknak az alapja az mással van. Valami nem működik úgy, valami nincsen rendben. Változtassuk. Valahogy nem jó az embernek, váltsunk rendszert. Valami nem jó, akkor csináljunk egy másikat. Ugye próbálkoztak itt mindenféle rendszerekkel, hát kiderült, hogy nem lett az ember boldogabb. És sajnos meg kell mondanom, kedves testvérek, akármilyen újítást próbálnak, ilyen nagy társadalmi változásokat, tehát ugye az a nagy elképzelés, hogy majd, ha a társadalom megváltozik, majd, ha nem lesz nemzet, család, meg házasság, meg ilyenek, akkor majd milyen boldogok leszünk. Nem. Nem csak azért, mert ez Isten rendje ellen való, hanem azért sem, mert az ember nem változik meg. Mindig azt várjuk, hogy változon a struktúra, attól majd minden jobb lesz. Ugye egy kicsit nyilván ennek is megvan a maga példája, mert valószínű, hogy ez bizonyos szinteken működik. Még valószínű, vagy elképzelhető, majd akik jobban értenek hozzá, azok mondják meg, hogy lehet hatékonyabban csinálni egy közigazgatást, mint ahogy van. Biztos lehet, ha megvizsgálják, biztos lehet javítgatni rajta, és hogyha javítgatjuk, akkor lehet, hogy jobb lesz. Lehet hatékonyabban irányítani egy vállalatot, hogy ne veszteséges legyen, hanem nyereséges legyen. De az emberi élet az nem teljesen így működik. Persze ott is vannak dolgok, amiket lehet hatékonyabban csinálni, meg ügyesebben szervezni. Mindig csodálom azokat, akik olyan fergetegesen jól megszervezik az életüket, és mindig minden teljesen jól. Hát nem tudom, hogy ez csak úgy kívülről látszik, vagy ilyen, de vannak, akiknek ez nagyon megy. Szóval mindig csodálom őket, akiknek ez ilyen jól működik. De biztos ott is lehet. De igazából, amiről mi itt most beszélünk, az az, hogy nem a külső változás az, amit várnom kell, hanem nekem kell változnom. Isten arra hívja el az övéit, hogy ők változzanak, hogy mi változzunk. Arra hívja el, hogy Istennek engedelmeskedjünk, hogy az engedetlenségből az engedelmesség irányába menjünk. Ne a világhoz igazodjunk. Mi a baj a világgal? A világgal az a baj, hogy az nem feltétlenül Isten akarata szerint való. Elképzelhető, hogy olyan dolgok is vannak egyébként a nem egyházban, a világban, ami nem ellentétes Isten akaratával. Tehát nem gondolom, hogy ellentétes lenne Isten akaratával az, hogy mondjuk gondoskodjunk a rászorulókról. Habár azt gondolom, hogy önmagában nem csak egy szociális segélyezésben kell gondolkodni, hanem az ő segítésükben is, de önmagában egy csomó minden lehet olyan a társadalomban, ami nem ellentétes Isten akaratával. De lehet olyan is, ami ellentétes. Azt mondja Isten, hogy ne a világhoz igazodjanak azok, akik az övéi, hanem változzanak meg az engedelmességre. Nem mástól várjuk a változást, nem magunk igazodjunk hozzá, hanem mi legyünk azok, akik megváltozunk Isten akarata szerint. Tehát nem a világ szerint, hanem Isten akarata szerint. Nem az szerint, amit láttunk, amiben beleszülettünk, nem az szerint, ami már olyan megszokott, hanem hogy Isten akarata szerint éljünk, azt keressük, és abban újuljunk meg, és ebben legyünk mások egy másik szemlélettel, és hát mutassunk is példát ebben a világ számára, hiszen minden, amit látunk, az valamilyen módon hatással van ránk, és hatással lehet ránk az is, másokra is hatással lehet az, amit ők látnak. Hát így terjed a kereszténység egyébként. Egyszer csak észreveszik, hogy nicsak, hát itt vannak olyanok, akik hisznek. Hát milyen furcsa történet ez. Ugye a némelyek már 2000 éve megkongatják a vészharangot, vagy az örömharangot, hogy át a kereszténység az itt most már véget ért. 2000 éve egyfolytában. Hát és úgy tűnik, hogy ők érnek véget egyfolytában, de az Isten szent lelke az munkálkodik, az Isten szent lelke az bennünket akar formálni. Ez a legfontosabb, bennünket akar formálni, és nem pedig másokat. És nem úgy akarja formálni, úgy tűnik a világot, hogy majd a világ az oda igazodik, hogy nekünk minden jó legyen, nem úgy akarja formálni, hogy a mi hitvallásunk által akarja formálni Isten a világot. Ezért hív el bennünket, hogy az övéi legyünk, és hívja, hogy legyen változás az életünkben, hogy az Isten igényének a vezetése alapján alakítsuk a mindennapjainkat, próbáljuk megoldani a gondjainkat, persze vannak gondok. Én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek megvannak a maga terhei, megvannak a magunk gondjai, megvannak a félelmeink, az aggodalmaink. Ez egy ilyen élet, az emberi élet, hogy ezekkel a dolgokkal szembesülnünk kell. És előbb-utóbb ezek ott vannak a mindennapjainkban. De ezekben nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, hanem Isten kegyelme kísér bennünket ezekben. Sőt, nem csak, hogy kísér a kegyelme, hanem tanít bennünket az ő igéje által. Tanít bennünket, hogy jobban értsük és jobban szeressük az ő akaratát. Megújulni, előre jutni a hitben, meglátni Istennek a kegyelmét, ott, ahol vagyunk. Nem arra hívott el bennünket Isten, hogy bevonuljunk egy kolostorba. Annak is megvannak a nehézségei, de akkor sok mindent ki lehet zárni. Egy csomó problémát, amivel most küzdünk, meg lehetne oldani. Például, ha mindenkinek lenne egy saját kis szobája, akkor nem kéne találkozni a többiekkel, csak akkor, amikor megyünk a nem tudom milyen istentiszteletre, vagy mire, vagy a közös imádságra, de akkor se egymással kell beszélgetni, hanem csak úgy részt venni. Most meg egy csomó nehézség van, ott vannak a családtagjaim, ott vannak az ismerőseim, másokkal is összefutok, ezek mind gyönyörű lehetőségek az örömre, meg az ünneplésre, meg lehetőségek másra is, arra, hogy valami nem működjön úgy, ahogy szeretném. Nem úgy választotta ki Izraelt sem Isten, milyen egyszerű lett volna, azt mondta volna nekik, hogy gyertek, elmegyünk egy szigetre. Itt nincsenek pogánybálványok, amik titeket el fognak majd csábítani, és mivel nem hoztok ide semmiféle idegen királynőket sem, akik majd a Baál kultuszt, ugye itt korábban van szó Illésről, megtelepítik, szóval nem hoztok ide ilyeneket se, senki nem fogja megzavarni a gyönyörűen épülő hiteteket. Nem. Kihívta őket, kiválasztotta, de bizony ott volt a kísértés végig, ott voltak az áldozóhalmokon a pogány bálványok, ott voltak azok a dolgok, amik nem Isten akarata szerint valók, és amik elcsábították a szívét Izrael népének. Mi is így vagyunk. Mi is így vagyunk, ki vagyunk hívva, ki vagyunk választva az Istennel való közösségre, és ott van egy csomó minden, ami el akarja csábítani a mi szívünket, a pogány bálványok, azok a gondolatok, amik nem Isten akarata szerint való, az, hogy más változzon és ne én változzak, az, hogy majd valaki más fogja elintézni helyettem, de Istennek velem van dolga, az én szívemmel, az én hitemmel, az én üdvösségemmel, és nekem mindenek előtt ezzel kell foglalkoznom, és erre kell figyelnem, mert egy ilyen személyes kapcsolatra hívott el engem az Isten. Ebben erre hív minket most is, és erre buzdít, hogy így éljünk, hogy ezt a lehetőséget ne vessük el, hogy az övéi vagyunk, hogy vele közösségben lehetünk, hogy imádkozhatunk, és őt dicsőíthessük. Hát ilyen Istenünk van, az ő kegyelméből és szeretetéből ma is így biztatott bennünket. Amen. Isten igéjére válaszul a 445. dicséretnek a 4. és 5. verseivel válaszoljunk. 445. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük. 445. dicséret 4. verse így kezdődik, köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény. Helyünkön maradva, egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédnek a tanítását. Köszönjük, hogy emlékeztettél arra, a tieid vagyunk, és hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy emlékeztettél arra, hogy elhívtál bennünket, hogy a te gyermekeidként élhessünk ebben a világban. Hálásak vagyunk, Urunk, megtartó szeretetedért, és mert megtapasztalhattuk, hogy igaz, jó az Úrban bizakodni, és jó neked hálát adni. Köszönjük a meghallgatott imádságokat. Köszönjük, hogy mindig tiszta szívvel, őszinte hittel jöhetünk hozzád, és nincsen akadálya a mi imádságunknak. Köszönjük, hogy bűneink ellenére is a tieid lehetünk, és mindig kész vagy arra, hogy meghallgass bennünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a te útmutatásodat adod nekünk, mindig újra és újra, és segítesz abban, hogy megújuljon az életünk. Hadd újuljon meg a mi hitünk, hadd legyen frissebb, erősebb, lelkesebb a te akaratod cselekvésére, és embertársaink nagyobb szeretetére. Köszönjük, hogy néped tagjaivá választottál bennünket, köszönjük, hogy testvéreket adtál nekünk a hitben is, köszönjük, Urunk, hogy nem csak egy gyülekezetben, hanem egy egyházban, református egyházban lehetünk együtt, és azon kívül is keresztjének közösségében. Köszönjük a mi magyar népünket, köszönjük a te kegyelmedet, amivel megajándékoztál bennünket a történelem során is. Köszönjük, hogy megmentettél, megőriztél a nehéz időkben is, és köszönjük, hogy ma is magyarul dicsőíthetünk téged. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy légy jelen a mi életünkben, tudod, hogy miért könyörgünk, miért imádkozunk, mik a reménységeink, mik a nehézségeink, tudod, hogy mi az, ami megszomorított bennünket, így kérünk és hozzuk eléd egész életünk minden kérését. Imádkozunk a betegeinkért, azokért, akiknek gyógyulásra van szüksége. Imádkozunk azokért, akik nehezen hordozzák ennek a betegségnek a terheit, az ő családtagjaikért is. Urunk, adj nekünk szép napokat együtt, és légy kegyelmes hozzánk. Imádkozunk emberi kapcsolatainkért, hogy segíts, bátoríts, őrizd meg, újíts meg ezekben is bennünket. Imádkozunk azokért, akiknek szomorúság és gyászt van a szívében. Te légy, aki be tudod kötözni a sebeket, aki erőt tudsz adni a mindennapokhoz, aki el tudsz bennünket hordozni a mi egész életünkkel. Így imádkozunk és adunk hálát neked a gyülekezetünkért és gyülekezeti életünkért, mindazokért a lehetőségekért, amikkel együtt élhetünk és amikkel vel egymással és együtt is dicsőíthetünk téged. Urunk, Imádkozunk ezen a mai vasárnapon református egyházunkért, keresztény közösségeinkért, népünk és egyházunk vezetőiért. Imádkozunk városunk, országunk képviselőiért, vezetőiért, és ezen a napon hadd legyen külön is az új államfőért az imádságunk, adj neki bölcsességet, és segítsd őt abban, hogy az egész népünknek a javára tudjon cselekedni a lehetőségeihez mérten, és tudjon példát mutatni a hitben is, tudjon példát mutatni a hozzád való ragaszkodásban is. Urunk, talán egy kicsit ránk is biztad azzal, hogy református, a mi imádságainkra is, emlékeztes bennünket, hogy ne szűnjünk meg érte, és minden vezetőnkért, egyházunk, népünk, vezetőiért, és mindazokért imádkozni, akiknek lehetőséget és felelősséget adtál. Köszönjük, hogy te vagy mindennek az ura, atyánk, köszönjük, hogy te lehetsz az életünknek is az ura, kérünk, hogy taníts, őriz, vezess bennünket, Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, sok-sok gondolat, érzés kavarodhat a szívünkben, az imádságban. Együtt fennhangon foglaljuk ezeket össze a Jézus Krisztustól tanult imádságba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartási hozzájárulást, valamint az Isten dicsőségére érkezett adományokat is. Szeretettel hirdetem alkalmainkat, heti alkalmakat megtartjuk, és ezen a héten kibővül még a csütörtöki alkalommal is, ugye kedden kórus, szerdán bibliaóra, délelőtt zoomos bibliaóra, délután és felnőtt konfirmáció, pénteken pedig konfirmációs alkalom, csütörtökön 18 órakor lesz a kanonika vizitációs alkalom. Ez 18 órakor egy áhítatot jelent a gyülekezeti teremben. Karsai Eszter lelkipásztor testvérem jön vizitálni, még valakivel, de most ezt nem néztem meg, hogy ki az, akivel jön, de ott majd el fogjuk mondani és köszöntjük. Szeretettel várjuk őt, egy áhítat, és utána egy kis beszélgetésre kerül sor. Szeretettel várunk mindenkit, presbitereket különösen. Ilyenkor szoktunk az asztalra ezt-azt tenni, úgyhogy ebben kérem a testvéreknek a támogatását, hogy egy kis szeretett vendégséget a csütörtök 18 órai alkalom után a gyülekezeti teremben tarthassuk. Gyülekezet életéről, múltjáról, jelenéről, jövőjéről, helyzeteinkről fogunk beszélgetni, erről szoktunk. Szeretettel várok mindenkit erre az alkalomra. Csütörtökön 18 órára. A ránk következő vasárnap egyben a református egységnek is a vasárnapja, és arra gondoltam, hogy teremtsünk egy kis hagyományt. Ez egy olyan gyülekezet, ahol sok-sok helyről érkeztünk ide, sok gyülekezetből. És mi lenne, hogyha azokért a gyülekezetekért imádkoznánk, akik a mi gyülekezeteink, amik ott vannak, ha vannak a történetünkben, ahol a szüleink jártak, vagy ahol mi magunk is keresztelkedtünk, konfirmálkoztunk, vagy jártunk ezekbe a közösségekbe. Bármelyik gyülekezet, nem kell, hogy vidéki legyen, tudom, hogy van, aki az óbudai gyülekezetet, és akár, vagy bármelyik gyülekezet, és arra gondoltam, hogy aki érkezik, azt felírná egy lapra oda a gyülekezetnek a nevét, és az imádságban felolvasnánk majd ezeket a gyülekezeteket, hogy a jelenlevők kikre gondolnak imádságban. Ez lesz a mi imanapi közös könyörgésünkben benne. Szeretettel várom a testvéreket, hogy jövő vasárnap érkezve írják fel azok, annak vagy azoknak a gyülekezeteknek a nevét, akik érintettek ebben. A másik, hogy még kibővíteném azzal is, hogyha valaki szívesen írna néhány gondolatot arról a gyülekezetről, ahonnan érkezett, azt e-mailben kell írni egyébként, csinálnánk a honlapon egy ilyen oldalt, hogy a mi gyökereink, és ott felteszem egy oldalra, vasárnapra vagy jövő hét elejére elkészülhetne, tehát szeretettel várom ezeket a írásokat, hogy én ebből a gyülekezetből jöttem, az egy árpádkori templom, és olyan szép, hogy csak na, és hogy Istennek hálás vagyok, mondjuk, hogy ott kereszteltek meg az ottani, mindent lehet írni, mondjuk úgy ennyit, jó? Tehát, de lehet többet is, majd elolvassák, mindenkire oda bízom. Tehát ez a két dolog lenne, így gondolnánk a mi egységnapi alkalmunkat, és arra gondoltam, már így megelőlegezem, hogy ha jövőre meg ugyanígy folytatnánk, csak azzal a különbséggel, ha van bennünk elég erő, hogy egy közös ebédet is elfogyasztanánk így ezen a vasárnapon. Hát de ez még jövőre, most még nagyon közel van. Na de menjünk tovább a következőre, hogy hirdettük e-mailben, hogy aki szívesen csatlakozna június 10-én 20 órától ahhoz a kis csapathoz, aki részt vesz a Duna Karnevál gálának az előadásán, az még a mai nap a internetes felületen is, és itt is telefonszám megadásával, név és telefonszám megadásával jelezheti, 1000 forintért kaphatunk ilyen kedvezményes jegyet. Egy nagyon szép táncos, néptáncos, nemzetközi, de nagyon hangsúlyosan magyar előadás is szokott lenni, és jó társaság, hiszen együtt vagyunk, és szeretettel várjuk a testvéreket. Ha még most valaki nem tud fizetni, ez még nem olyan tragédia, de feliratkozni, egy név, és hogy hány darab jegy, és a telefonszámot is kérem szépen, vagy az internetes felületen. A további alkalmakról is szeretnék szót ejteni. Májusban, május 26-án, csütörtökön, áldozó csütörtök, a mennybe menetel ünnepe, istentiszteletet tartunk 18 órától, itt a templomban, szeretettel várunk mindenkit. Május 28-án szombaton 17 órakor lesz a konfirmációs vizsga, ez a gyülekezeti vizsgabeszélgetés, nevezzük inkább így, a gyülekezeti teremben lesz. Nyilvános, mindenkit szeretettel várunk. Május 29-én vasárnap a konfirmációs fogadalomtétel itt a templomban, a templomi istentisztelet keretében. És május 31-én, június 1-én és 2-án tartunk a pünkösd előtt bűnbánati istentiszteleteket. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, majd nemzeti imádságunk, a himnusz következik, és legvégül pedig záróének, áldás, himnusz, ez a sorrend most is, és kifelé menet pedig szeretettel ajánlom a lehetőségét, az iratmissziós asztalnak reformátusok lapját. Egyébként Karsai Eszter, aki jön, úgy tudom, hogy most is írt a reformátusok lapjába egy szép cikket, úgyhogy különösen is ismerjük meg őt, hogyha még lehet ebből kapni, vagy jut úgy is. Jut, köszönöm szépen! A záróénekünk egy gyönyörű ének már megint, 397. dicséret, Ó Sion ébredj! az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.